Hogyha azt mondaná valaki, hogy meg kell vakuljunk ahhoz, hogy lássunk, akkor nagy valószínűséggel senki nem akarna látni. Ezért nyilván ugye Isten óvatosabban közelít meg minket. Először ugye udvarol nekünk, mint egy udvarló, mint a vőlegény, ugye, a udvarol a mennyasszonynak, és hát nem terhel le minket olyan információval, amit nem érthetnénk meg. Holott, hogyha már első percen kijelenteni azt, hogy meg kell vakuljunk ahhoz, hogy lássunk, az is igaz lenne. Csak úgy, mint mondtam, ugye, megijednénk, és azt mondanánk erre, hogy hát köszönöm szépen, nem kérem. Inkább nem akarok látni, mint hogy megvakuljak. Pedig ez a kijelentés igaz, drága embertársak. Sőt, ahhoz, hogy az ember meglássa a lényeget, és meglássa az igazságot, ahhoz tényleg szükséges megvakuljon. Megvakuljon a világra. Nem hiába mondta Jézus azt, hogy ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. De mivel azt mondjátok, hogy látunk, a bűnötök megmarad, ugye? Tehát mit jelent ez, hogy fontos megvakuljunk a világra? Azt jelenti, amit ugye más helyen úgy fogalmaz, hogy mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig, óráig valók, tehát mulandók a láthatók, de a láthatatlanok örökké valók. És hogyha az ember őszintén akar gondolkodni az élet dolgairól, és őszinte akar lenni saját magával szemben, a saját lelkével szemben, akkor egész nyugodtan bevallhatja azt, hogy azért került oda, ahol van, és ugye hát a fájdalomba, meg a nyomorúságba, mert ő mire nézett? Hát a láthatókra. Nem a láthatatlanok miatt kerültünk oda, ahol éppen vagyunk. Nem a láthatatlanok miatt öregedünk meg, és menjünk bele a fájdalomba, és a nyomorúságba, és a depresszióba, hanem a láthatók miatt. Ezért igaz az a kijelentés, hogy ahhoz, hogy az ember meglássa az igazságot, fontos a láthatatlanokra nézzen. És hogyha vakok lennénk, akkor nem volna bűnünk, akkor közelebb kerülnénk az igazsághoz, az életet adó igazsághoz, mint úgy, hogy látunk. És az igazat megvalva, most is az a helyzet, hogy a szemeim látása zavarja meg az igazságot a lelkemben. Tehát az, amit a szemeimmel látok, azt tud engemet megzavarni, azt tud engemet megbotránkoztatni, azt tud engemet rossz döntésbe, rossz választásba vinni. Mert arra nézek, ami látható, ami mulandó. És azt gondolom, hogy úgy van, de valójában másképp van, ugye? Mert szoktuk mondani, ugye van az a mondás, hogy a látszat csal. Hát nyilván a látszat az mindig csal. A látszat még mindig csal, emberek. A látszat még mindig csal. Ezért jól lenne nekünk megvakulni. Persze Isten nem azt akarja, hogy vakuljunk meg fizikailag, hanem azt akarja, hogy önként vakuljunk meg. Önként hunjuk be a szemeinket erre a világra. És ne abban higgyünk, amit látunk, hanem higgyünk abban, amit ő mutat nekünk, lélek által, a lelki szemeinknek. Annak higgyünk. Mert amit a fizikai szemeink látnak, azok becsapnak minket. Állandóan becsapnak minket. Csak hogy egy érdekes példát mondjak erre a látásra, ugye hát többször mondtam azt, hogy az Úristen mindent másképp lát, mint mi. Tehát sok minden. Persze van, hogy az ember néha rátrafál a lényegre, az igazságra, ő is meglátja az igazságot, de ritkábban. A látszat annyira csal, hogy tudjuk jól, hogy nagyon sok fogalom, amit mi használunk, magyar szavak, ami fogalomtárunkban, amiket használunk, teljesen kiürültek. Meg van változva a tartalmuk, a jelentésük. Tehát hiába mondjuk azt, hogy szeretet, meg szeretlek, meg feltétel nélkül, meg feltétellel, meg mit tudom én, mi össze-vissza beszélünk, nincsen semmi értelme, emberek. Tehát jobb volna, ha nem is mondanánk semmit. Annyira a látszat világban élünk, a látszat valóságban élünk, a hazug képmutató valóságban élünk, hogy jobb volna, ha nem is mondanánk semmit. Mert ezek a szavak, ezek a fogalmak, amiket mi használunk, teljesen kiürültek. Kiürültek. Ezért az az ember, aki a szemeinek hisz, és a füleinek hisz, az, az ember még mindig a sátán szolgálja. Mindig ezt a világot, még mindig az evilág urát szolgálja. Mert minden fogalom, minden szó, amit használhatunk, és ami valamelyest ugye régebb jó jelentéssel, pozitív töltettel bírt, ma már teljesen ki van ürülve. És nyilván ilyen legfőképp az a fogalom, hogy szeretet. Vagy pedig az a fogalom, hogy igazság. Vagy pedig az a fogalom, hogy jóság. Amikor az ember beszél a jóságról, hogy ő jó akar lenni, hát akkor hátamon már fel a szőr nekem, hogy Isten, ments a te jóságodtól. Vagy Isten ments az én szeretetemtől. Isten mentse meg mindenkit attól, hogy én szeressem őt. Vagy Isten mentse meg mindenkit attól, hogy az én igazságomnak higgyen. Vagy Pál apostol mondta, hogy nincs nekem már igazságom. Nekünk már nincs igazságunk. Saját fejünk szerint, saját magunktól, hanem igazságunk van Istentől, az ég és a föld teremtőjétől, Krisztusban. Tehát az emberi jóság, az emberi igazság, az emberi szeretet, az egyenlő halál, egyenlő pokol a emberek. Érdekes dolog történt a minap, egy kisfiú volt nálunk, és odament a kutyához, hogy megsimogassa a kicsi kutyához. Amiről tudni lehet, hogy nem igazán engedi meg, nem igazán barátkozik senkivel, fél, ugat, tehát elég haragos kutya, és fel tudja ingerelni a másikot, nagy kutyát, ugye. Tehát arra elég, hogy a másik kutyát ugye mozgásba lendítse, támadásba lendítse. Különben ő nem harapna meg, vagy nem támadna, viszont ilyen haragos. És ez a kisfiú oda ment a kicsi kutyához, és megsimogatta őt. És hát amikor kiderült, hogy megsimogatta, akkor ugye el voltunk csodálkozva azon, hogy hát hogy megsimogatta, és a kiskutya nem enged senkit sem magához. Akkor erre azt mondta a lilek, hogy hát azért engedte magához, közel magához, mert ő gyermek. És akkor erre azt mondta valaki, hogy hát igen, de a másik is gyermek, ugye a másik gyermek is meg akarta simogatni, és őt nem engedte közel magához. És akkor erre ugye az jött a lilek által, hogy igen, mert ő nem gyermek. Ő csak látszat szerint gyermek. Tehát lehet, hogy mind a kettő 9 éves, vagy mind a kettő 8 éves, vagy nem tudom, hogy hány évesek, viszont egyik valóságosan gyermek, mert van, tegyük fel, még a szívében alázat, még van szerítség, gyermetegség, de a másik már annyira meg van fertőzve, hogy ő már nem gyermek. És tudjuk jól, hogy Isten szerint nem az a gyermek, aki 18 év alatt van, hanem Isten szerint az a gyermek, aki a szívében alázatos és szerít. Azt mondta Jézus, hogy tanuljuk meg tőle, hogy ő szelíd és alázatos. És nyugalmat találunk a mi lelkünknek, hogyha ezt mi tőle megtanuljuk, ugye? Tehát az a gyermek, aki alázatos, és aki szelíd, aki igazán gyermek. Lehet, hogy csak 5 éves, vagy 6 éves, vagy akár még kevesebb, de már teljesen felnőtt, meg van botránkoztatva, bűnös, pervers felnőttek által meg van botránkoztatva, meg van tanítva a lopásra, arra, hogy hazudjon, arra, hogy haszonleső legyen, és így tovább, és így tovább. És az Úristen még egy kiskutya által is megmutatja azt, hogy ő hogyan látja az embereket, hogyan látja a mi korunkat, hogy ki az idős és ki a fiatal őnála. És itt egy másik történet is beugrik nekem, amikor egy fiatal bizonságtevő, tehát hogy most mondjam azt, hogy kiskorú, tehát testértelemben kiskorú bizonságtevő, de gyermek, ugye Istennek a gyermeke, elmondta, hogy kapott egy látomást Istentől. És járt a mennyben, és látta a véneket, ugye az a 24 vén, akiről beszél a Jelenések könyvében János. És azt látta, hogy ezek a vének valójában gyermekek. És meg volt lepődve, hogy hát hogy lehetséges, hát a Bibliában azt írja, hogy vének. Hát akkor hogyan gyermekek? Azért, mert Isten ő teljesen másképp, tehát a vénség Isten szerint nem abból áll, hogy valaki 100 éves, és el van teljesen már torzulva, deformálódva, meg van rántosodva. Nem ez a vén Isten szerint, hanem az a vén Isten szerint, aki telve van az ő lelkével. Ez a vén. Tehát idős, úgymond, vagyis tapasztalt, vagy bölcs, meg van telve az Istennek a lelkével, az a vén. De azt látta az a gyermek, hogy a mennyek országában a 24 vén, azok nem ilyen öreg, aggasztjánok, szakállas emberek, hanem gyermekek, és attól vének, hogy telve vannak Istennek a lelkével. Tehát valójában Isten szerint a vén az gyermek, az, aki gyermetek, az, akiben Istennek a lelke él, Istennek a lelke mozog. Ez a vén Isten szerint. És a gyermek Isten szerint nem az, aki 18 év alatt van, hanem az, aki vén. Az a gyermek, aki vén, aki telve van az ő lelkével, akiben van alázat, van szerítség, aki engedi, hogy Istennek a lelke mozgassa őt, ugye? Hogy Istennek a lelke, a Krisztusnak a lelke éljen és lakozzon ő bennem. És hát a kedves barátommal is beszéltünk tegnap telefonon erről, hogy mit jelent a láthatókra nézni, és hogyha az ember a láthatókra néz, és abban hisz, amit a szemeivel lát, akkor ő nem hihet Istennek. Ő mondhatja azt, hogy ja, én hiszek Istenben, jó Istenben hiszek, persze, mindenki hisz a jó Istenben Székelyföldön. Annak ittuk meg a levét, hogy mindenki hisz a jó Istenben, akit ő hozott létre a saját agyával. Abban a jó Istenben hiszünk. De az élő Istenben, az Úristenben jóformán senki sem hisz. Mert aki a láthatókra néz, emberek, aki a láthatók szerint ítél, aki a szemei látása szerint ítél, aki a fülei hallása szerint ítél, az nem hihet Istenben, emberek. Miért? Azért, mert Isten nem azt akarja, hogy a szemeink látásának higgyünk, mert az hazugság, ideig, óráig való, az okozta nekünk az összes fájdalmat, a bűnt, a betegséget, a nyomorúságot, mindent az okozott, hogy mi annak hittünk, amit a földi szemeinkkel láttunk, amit a földi füleinkkel hallottunk. Ez minden bajnak a forrása, emberek. Ezért mondtam azt, hogy ahhoz, hogy higgyünk Istenben, meg kell vakuljunk, valamiképp be kell hunnyuk a mi földi szemeinket, hogy ne zavarja meg a lelki szemeink látását. A lelki szemeink látását. És hát felhoztam azt a példát a kedves barátomnak, hogy volt olyan, hogy az Úristen egy bizonyos személynek több alkalommal üzent. És hát volt, hogy hívtam telefonon, és hát válaszolt, vagy nem válaszolt, de ugye főképp amikor megtudta, hogy én Istenhez fordultam, hogy én Istenben hiszek, Krisztusban hiszek, hát őt nem igazán érdekelte, azért biztos, hogy valami szektás, minden nekem ez nem kell. Pedig ha tudná, hogy mekkora bölcsessége ez, mekkora lehetőség az életre, hogy valaki Istennel jár, nem egy vallásban, nem, nincs nekem semmilyen vallásom, semmilyen szektám, de mégis az élő Isten beszél hozzám, tanít engem is, ad látásokat, látomásokat, megértéseket, örömöt, békeséget, persze meg is dorgál, meg is fedd. Tehát, hogyha tudná, hogy ez valójában mit jelent, ez mekkora kincs, akkor ő akarna velem beszélni. De mivel, hogy nem tudja, hogy ez mekkora kincs, ezért ugye hát nem igazán kíván hallani felőlem, a régi barátom. És hát az Úristen, hát nem is tudom, biztos minimum, tehát közel 10 álmot adott evel a személlyel, régi barátommal. És úgy éreztem, hogy meg kell vele osszam, és el kell neki mondjam, hogy mi az örömhír is. Próbáltam, telefonon nem ment. Akkor írtam neki a Facebookon, írtam neki üzenetet, meg küldtem hangüzenetet, meg küldtem felvételt is. És hát az igazság az, hogy azt kell mondjam nektek, hogy egyszer nem reagált erre. Egyszer nem reagált, emberek. hát akkor ki a bolond? Hát nem én vagyok a bolond. Dehogy is nem. A földi szemek szerint, a földi szemeink szerint én vagyok a bolond. Mert látszólag teljesen fölösleges volt, emberek. Látszólag teljesen fölösleges volt írni neki, megkeresni őt. Nem volt semmi értelme. Az ég adta világon. Mert többször ráírtam, valahányszor kaptam tőle, vagyis Istentől álmot, evel a barátommal ráírtam, megkerestem, röviden leírtam, hogy mit kaptam. Alázatosan megalázom magamat, még arra is felhívtam a figyelmet, hogy ne toljon be, mert nincsen semmilyen vallásom, egyszerűen Isten megérintett engemet, nyomorultat, bűnös embert, megmentett a bűneim következményétől, ugye, ami a halál, ami a betegség és a halál. És hát kapok tőle tanításokat, azokat én megosztom az embertársaimmal. És nem volt semmi reakció. Most akkor képzeljétek el, hogy azt mondja, hogy mondom, hogy közel 10 álmot kaptam. Lehet, hogy kaptam már 10-et is, fogalmam sincs. És minden alkalommal írtam. De hogyha én arra nézek, hogyha én a szemeimnek hiszek, jól figyeljetek, hogyha én a szemeimnek hiszek, és a füleimnek hiszek, akkor nincs semmi értelme. Hát de miért írjak? Egyszer írtam, kétszer írtam, háromszor írtam, semmi reakció, őt nem érdekli. Tehát a szemeim azt látták, hogy őt nem érdekli. A füleim azt hallották, hogy nem hallottak semmit. Tehát nem érdekli. Hát akkor miért írjak? Akkor lehet, hogy Isten is úgymond csúfot űz belőlem, mert én egy olyan személynek írok, és egy olyan személynek küldöm el az üzenetet, akit nem érdekel. Igen, ám csak ne felejtsem el azt, hogy Istennek a szeme teljesen másképp látja dolgokat. Lehet, hogy ő azt látja, hogy az ember menthető. És ő azt mondja, hogy ti másképp gondolkodtok, mint én. Az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Én másképp látom, mint ahogy ti látjátok. Ezért ti ne úgy döntsetek, ahogy ti láttok és ti hallotok, hanem úgy döntsetek, ahogy én mondom nektek, hogy döntsetek, és bízzatok bennem. Hogyha én azt mondom, hogy van értelme valakit megkeresni, valakinek írni, akkor van értelme. És mi szerint bírálja felül az ego, a sátán, az a fejemben lévő szürke kígyó? Mi szerint bírálja felül Istennek a szavát, az ő jelzését, az ő utasítását? Mi szerint bírálja fel? Hát a földi szemeim látása szerint. És már is elfelejtem, hogy a földi szemeim látása mostanig mindig átvert engemet. Hát minden fájdalmam, emberek, minden nyomorúságom abból származik, hogy a földi szemeimnek hittem, és a földi füleimnek hittem. Érthető? Tehát azt mondja, hogy a ti gondolataitok nem az én gondolataim nem a ti gondolataitok. És én nem azt látom, amit ti láttok. És azt mondja az ő gyermeke, hogy mi nem látásban járunk, hanem hitben. Tehát mi nem azt szerint döntünk, amit látunk és amit hallunk, hanem azt szerint döntünk, amit nekünk mond a mindenható Isten. És a földi szemeim úgy látták, hogy semmi értelme nem volt avval az emberrel beszélni. A földi füleim úgy hallották, hogy semmi, az ég adta világon semmi értelme nem volt neki üzenni és küldeni neki egy üzenetet, főképp Isten az Úr nevében. De Isten azt mondja, hogy ha az én szavam kiment, eljött tőlem az én szavam, az én igém, az nem fog visszajönni üres kézzel. Ezt ti ne felejtsétek el. Ezért ne a szemeitek látása és a füleitek hallása szerint ítéljetek, mert az meg fog titeket téveszteni. És nagyon sok, mondjam azt, Istenben hívő ember, akik megismerték az ő kegyelmét, sokan ugye, akik csodákat kaptak tőle, meg gyógyítás, meg mindent, továbbra is nem hallgatnak Istenre. Miért? Azért, mert a szemeiknek hisznek, a füleiknek hisznek, és evelén is meg vagyok kísérve. Én is elbuktam többször, mert azt láttam, hogy nincs értelme beszélni, nincs semmi értelme elmondani az igazságot, vagy bizonságot tenni Istenről. Netán Jézusnak a nevét említeni, hát a legtöbb embert elkapja a félelem, vagy frász, hogy is Jézus nevéről hall, ugye, vagy szektárs, vagy vallásos vagy, ugye. Tehát félnek az emberek. Pedig Isten ő látja, hogy miért mondja nekünk azt, hogy beszéljünk, keresünk meg egyes személyeket. Ő azt jól tudja. Csak mi meg kéne szokjuk azt, hogy hogyha hozzá akarunk tartozni, akkor ne a szemeinknek higgyünk, és ne a földi füleinknek higgyünk. Mert amit a földi szemeink látnak, a földi füleink hallanak, az ideig, óráig való emberek. Ideig, óráig is. Ráadásul hazugság. Sőt, Jézus úgy fogalmazza, és ezt sehol nem hallottam. Például ezt mostanig sehol, most ha én gyülekezetbe járnék, templomba járnék, azt kéne gondolom, hogy jaj, ez hazugság, ez egy hazug gondolat, hogy amit úgy hív Jézus, hogy külső sötétség, az nem más, mint a szemeink látása. Mi azt gondoljuk, hogy a külső sötétség az a pokol? Hát persze, valamilyen szinten pokol, az visz a pokolba, hogy a szemeinknek hiszünk. Tehát a külső sötétség az valójában a szemeink látása, amit mi világosságnak hiszünk. Mert úgy látom egyik emberen, hogy egyik szemén úgy látom, hogy őt érdekli az igazság. Miért? Azért, hát én meg is lettem így csalva, belettem teljesen csapva, mert velem is el tudták hitetni, hogy érdekli őket az igazság, hogy egyetértenek velem. Miért? Azért, mert a szemeimnek a látásának hittem emberek, és ezt le is írtam nektek bizonságul, az én nyomorúságomból tanuljatok. Hogy két napon keresztül el tudta hitetni velem az egyik húgom, akit leuralt az okkultizmus, hogy ő egyetértésben van velem. De miért? Azért, mert én a szemeimnek hittem, és a füleimnek hittem, nem pedig annak, amit a mindenható Isten mondott, pedig ő tudta, mi van az ő szívében. Csak én hirtelen figyelmen kívül hagytam, amit ő mondott, és annak hittem, amit a szemeim láttak. Ügyeljetek, emberek! Ez maga a pokol felé vezető út. Ha valaki a szemeinek hisz, ezért mondja Jézus, hogy ha a te szemed bűnre visz téged, ha te hiszel a földi szemeidnek, váld ki és dobd el magadtól, mert jobb neked fél szemmel bevenni a mennyek országába, az életre, mint épp testtel a pokolba vettetned. Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, de azt mondjátok, látunk, azt hiszitek, hogy láttok, ezért a ti bűnötök megmarad. Ezt mondja Jézus, emberek. Ezt mondja ő. A szemeid látása csap be téged folyamatosan. Sokszor úgy látja az ember, hogy jaj, mekkora veszélyben vagyunk, mekkora szegénységben vagyunk, hogy lesz holnap. Téged mit érdekel, hogy lesz holnap? Isten nem azt mondta, hogy te gondolkozz azon, hogy lesz holnap, hanem azt mondta, hogy maradj az ő jelenlétében, imában, maradj a mában az ő jelenlétében. A holnap majd aggodalmaskodik az ő dolgai felül. Ezt mondja mindenható Isten. És hányszor volt olyan, hogy jaj, hogy lesz holnap, mi lesz holnap, és Isten többször megmutatta, hogy ő gondoskodik a holnapról is. Volt olyan, hogy ki sem gondoltuk, hogy mire van szükségünk, és odahozta a házunk elé a mindenható Isten azt, amire szükségünk volt. Ilyen sokszor bebizonyítja azt, hogy ő tudja, hogy mire van szükségünk itt a földön is. Mi még azért is aggodalmaskodunk, és könnyökig rágjuk a körmeinket. De ez őrültség, emberek. Teljesen zsibbadtak vagyunk. Miért? Azért, mert a földi szemeinknek hiszünk. A földi füleinknek hiszünk. Jobb volna, hogyha vakok lennénk. És emlékszem, egyszer kaptam is egy olyan látást, Isten megmutatta, hogy ha emberekhez beszélek, jobb volna tényleg a fejemre még egy kendőt. Ugye egy van a fejemben, ugye megszoktam, összelőtt a szint a fejemmel, ugye, és, de az nem elég, kéne még egy kendőt tegyek magamra, hogy a szemeimet is elkössem. Hogy ne azt nézzem, hogy az emberek hogyan, milyen képet vágnak, milyen figurákat formálnak az arcukon, hanem arra nézek, amit Isten mond. Mert sokszor mit csonkítja meg az igazságot? Főképp a vallásokban, ahol már nagy a tét. Mert ott nagy tét van, nem mindegy a persejbe mennyi gyűl. Mert hogyha a papbácsi elkezd igazságot beszélni, a persej kiürül emberek. Hát el fog fogyni, be kell zárni. Nem lesz pénz sem a templom felújításra, csak annyira lesz pénz, hogy bezárják a templom ajtóját. Ennyi. Ezért a pap ugye nézi, ugye itt a szemesarkába, hogy a hívek hogyan reagálnak, és azért olyant is kell nekik mondani, ami tetszik az ő testüknek, hogy gyűjön az a rohadt pénz a persejbe. Hogy lehessen tovább manipulálni az embereket, és kizsákmányolni őket, ugye? De hogyha a pap nem arra nézne, hogy az emberek hogyan reagálnak, hogy tetszik vagy nem tetszik az ő szava, akkor ő tisztességesen beszélne, és Istenből szólna, nem az agyából szólna. De mivel, hogy hallja, hogy az embereknek nem tetszik az ő prédikációja, meg különböző figurákat, hogy mondjam, eltorzítják az arcukat, és hát ugye a nem tetszésüket fejezi ki, ez itt a papbácsi szépen a látvány miatt, amit a szemeivel lát, a füleivel hall, elkezdi megváltoztatni az úr szavát. És a papbácsi, hát a Bodó papbácsi is ezt ugye, ezt a hibát elkövette sokszor. Mert ugye valaki beszólt, valakinek nem tetszett, amit mondtam, és akkor ugye próbáltam ugye formálni az én szavaimat, meg az én kijelentéseimet, hogy nagy valaki szívstoppot kapjon a kijelentések miatt. Inkább kárhozzon el, menjen teljesen tönkre az ő lelke, mint hogy megsértődjön. Ugyeljetek emberek, a szemeink és a füleink, a földi testi szemeink és a testi füleink visznek a pokolba. Az viszi a pokolba nem csak a buddhistákat, meg a hindukat, meg a pogány vallások követőit, hanem a keresztényeket is. Mert noha elolvasták, hogy nem látásban járunk, hanem hitben. Hitben járunk, nem látásban. Vagy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. De nem akarják ezt megélni. Hát, hogyha valaki ezt nem akarja megélni, akkor nincs értelme a Bibliát olvasson. Tüzeld el. Ne tüzeld el, inkább adod a valakinek, aki azt komolyan is venné. És térj át egy másik vallásra. Vagy fordulj el Istentől. Akkor légy ateista, légy materialista. Mintsem, hogy a láthatókra nézz, folyton, és a láthatók miatt aggódj, jobb, ha kiválod a szemeidet. Jobb, hogyha a Bibliát elajándékozod. Jobb, hogyha nem foglalkozol Istennel. Jobb, hogyha visszamész teljesen a matériába, a testiségbe, hogy tapasztal meg annak a gyümölcsét, hogy mit jelent a szemeidnek hinni, és a füleidnek hinni. Nem lehet senki sem Isten gyermeke. Lehet mesélni reggeltől estig, hogy ja, Isten így, meg Isten úgy. Nem. Senki nem lehet Isten gyermeke. Aki a szemeinek hisz, aki a földi szemeinek hisz, nem lehet Isten gyermeke. Még úgy sem, hogyha például láttam azt, hogy Isten valakit meggyógyított, testileg, csodát tett, és akkor azt hittem, hogy ő bekerült a mennyek országába, jaj, ő ma Isten gyermeke. Nem, nem emberek. Ha valakit Isten meggyógyított a legsúlyosabb betegségből, a leprából, a rákból, vagy bármiből Isten valakit meggyógyított, az még nem Isten gyermeke, embereke. Nagy valaki azt higgye, hogy valaki Isten gyermeke lesz azáltal, hogy őt Isten meggyógyította, az, hogy Isten valakit meggyógyított egy súlyos betegségből, csak azt jelenti, hogy Isten őt meggyógyította abból a súlyos betegségből. Ő attól még nem lett Isten gyermeke. Isten neki megmutatta az ő kegyelmét, az ő szerelmét. Ő akkor lesz Isten gyermeke, amikor ő már vágyik arra, hogy inkább kiválja a szemeit. Mintsem, hogy a földieknek, a testieknek higgyen, a szemei látásának higgyen, és engedje, hogy folyton az ördög feltörője vele a padlót a szemein keresztül, mert ő folyton arra tekint, amit a szemeivel lát, a füleivel hall, és így az ördög teljesen kiszívja belőle a lelket, kárba vész az ő lelke, elkárhozik az ő lelke. Ügyeljetek, emberek, akit Isten meggyógyított fizikailag, vagy lelkileg, vagy bármilyen módon, az még nem Isten gyermeke. Isten gyermeke akkor lesz, amikor ő akar hozzá tartozni, amikor ő újjá akar születni, amikor ő kéri a gyógyírt a szemeire, hogy lásson a lelki szemeire, amikor ő kíván az ő lelki szemeinek hinni a testi szemei helyett, akkor válik egy ember Isten gyermekévé. Nem akkor, miért van annyi szemüveg, nem tudom én hány dioptria, előre is, meg hátra is. Miért? Azért, mert az emberek erőltetik, hogy a fizikai szemeiknek higgyenek. Isten próbálja valamiképp meggyengíteni a fizikai, testi látásukat, hogy inkább higgyenek a lelki szemeiknek, hogy keressék Istent. De ők nem. Azt mondja, most már van technológiánk, lézerrel megműtsük a szemeinket, hogy továbbra is hihessünk az ördögnek, a külső sötétségnek, emberek, amit a szemeinkkel látunk, az külső sötétség. De reggel fel sem akarok kelni. Ahogy felkeltem, már az első gondolatom hazugság, emberek. Kinyitom a szemeimet, már látom, hogy mit kéne csinálni. Hogyan kéne a halottat feltámasztani, ugye? A halott anyagot, halott anyagba beleölni a lelket. Ez a külső sötétség, emberek. Ez a külső sötétség. Ahelyett, hogy foglalkoznék a belső világossággal, hogy tudjak bemenni a belső világosságba, teljesen megtisztulni, hogy az Atya és a Krisztus bejöjjenek az én szívembe. És a mocskot, amit a szemeimen és a füleimen keresztül beszoptam a külső sötétségből, azt kiölje belőlem, kihajítsa belőlem. Mert azt mondja Jézus, hogy senki sem rabolhatja ki, a tolvaj nem rabolhatja ki, ebben a példázatban ő a tolvaj. Ebben a példázatban Jézus a tolvaj, jelképesen. Azt mondja, a tolvaj nem rabolhatja ki az erősnek a házát, hanem ha először bemegy és megkötözi azt az erős ember, a gazdát, és utána rabolja ki a házát. Hát ő a tolvaj, Krisztus a tolvaj, bemegy a házadba, a szívedbe, és megkötözi a házurát, mert ki a házadnak az ura, a szívednek az ura? Hát a sátán, az ördög, a testiség ember. A földhöz ragadtság, a testiség, az a házura a szívedben. És akkor a Krisztus bemegy és megkötözi őt, és az ő kincseit kiviszi a szívedből, a földhöz ragadtságot, az, hogy te folyton a láthatókra nézel, és a füleiddel a földjeket, az emberek szavát hallgatod, a hazug, szeretlek, s feltétel nélküli szeretet, meg feltétel nélküli hazudozás, meg képmutatás, emberek. Hagyjátok már abba, mert el fogtok veszni. Hagyjuk már abba, el fogunk veszni. Hogyha a szemeinknek hiszünk, a füleinknek hiszünk, el fogunk veszni, emberek, el fogunk veszni. A mennyek országa nem kívül épül kalapáccsal, meg harapófogóval, meg gerebével, meg kaszával, hanem a szívünkben épül. És addig kell épül, amíg az teljesen felépül, tudjunk távozni ebből a hazug világból, a külső sötétségből bemenjünk a szívünkbe, és a szívünkön keresztül menjünk be a mennyek országába, és kapunk ott új testet. Új testet, mert ez az élet olyan, mint egy álom. Amikor álmodsz, akkor tudod, hogy álmodsz. Nem tudod, hogy álmodsz. Így van-e? Senki sem tudja, hogy álmodik. Persze vannak olyan álmok, amikor Isten úgy tart minket, hogy álomban félik a valóságban. De legtöbbször, amikor az ember álmodik, akkor nem tudja, hogy álmodik. Most, amikor ezt hallod, tudod-e, hogy álmodsz? Ugye, hogy nem tudod, hogy álmodsz? Pedig mondom most neked, hogy álmodsz. Ez hazugság, a külső sötétséget hiszed igazságnak. Miben különbözik ez az álom, amit mostan hallasz, ugye például most ebben az álomban vagy, ugye? Miben különbözik attól az álomtól, amit éjszaka látsz? Abban, hogy ebben az álomban, ez egy kegyelmes álom. Most ez a nappali valóság, amiben mostan vagy, ez egy kegyelmes álom, mert van egy ember, kiáltó szó név alatt, és vannak más bizonságtevők, más nevek alatt, akik szólnak hozzád és ébresztenek téged. Ebben jobb ez a mostani álom. És azt mondja Isten, hogy ébredjél fel a mesevilágból, mert felemészti lelkedet. Így énekli Kinga Isten lelke által. Ébredj ember a mesevilágból, mert felemészti lelkedet. És ebben az álomban, amiben mostan vagy, amiben elmész reggel robotolni, egy olyan munkahelyre, amit utálsz, ami tönkretesz, és ami kiszipolyozza a lelkedet valósággal, és kapod a figyelmeztetést tőlem, mások által, a mindenható Istentől kapjuk a figyelmeztetést az ő gyermekeink keresztül, hogy ébredj a mesevilágból, mert minden álomnak egyszer vége lesz, és felemészti lelkedet, ember. Ez fog történni. Felemészti le, megzabálja lelkedet. A szemeiden és a füleiden keresztül kiszívja a lelkedet, és a maga hasznára fordítja. Erre vannak a választások, a külső ígéretek, a külső műmosolyok, meg a külső hangzatos szavak, hogy ha a figyelmedet ráirányítsd, mert azon keresztül ráirányítod a lelkedet a választási kampányra, az új elnökjelöltre, az új polgármesterjelöltre, és élteted a külső sötétséget, az illúziót, ezt a hazug álmot. És erre hív a mindenható Isten Jézus Krisztus által, hogy ébredjünk fel a mesevilágból. Engedjük, hogy a tolvaj jó értelemben a Krisztus bejön a szívünkbe, megkötözze az erőset, a házurát, a sok képmutatást, a hazugságot, a bűnököt, annak az urát megkötözze, és kirabolja a mi házunkat. Minden bűnt, minden mocskot, minden képmutatást, minden hazug hiedelmet, minden babonát kivigyen a szívünkből, megtisztítsa a szívünket, rendet rakjon a szívünkbe. Ez az evangélium, emberek, erre van lehetőség. Nagyon szomorú és félelmetes az, hogy Isten ezt senkire sem fogja rákényszeríteni. Az evilág ura, a sátán az adózást rákényszeríti, hanem bevet a börtönbe, ez van. Megfog, nem adózol, nem adod neki azt, ami jár, bevet a börtönbe. Azt mondja, hogy te Istenhez nem tartozol, mert látom rajta, te hazudozol, te képmutató vallásra ember vagy, mert ha Istenhez tartoznál, akkor őt szolgálnád, érte élnél. Mert azt mondja, valaki elkezdett ördögöt űzni Pál nevében és Jézus nevében, és azt mondja az ember, hogy te, én Pálról hallottam Jézusról is, de te ki vagy? Megfogta, rendesen megpofosztal. Leszaggatta a ruháit, meg minden másik csorén menekült el. Na ilyen a legtöbb hívő. Isten és Jézus nevében beszélünk, de közben nem ismerjük, közben a világot szolgáljuk, a világ urát szolgáljuk, és nem hiszünk abban, hogy amire minket hív Jézus Krisztus, az sokkal szebb álom, mint ez az eltorzult álom, amit mostan látunk a fizikai földi szemeinkkel. Mert előbb-utóbb ezt a karosszériát, karoslábasszériát le kell vessük magunkról, a bőrruhát le kell vessük magunkról. Csak nem mindegy, hogy vetjük le magunkról. Erről beszéltek folyamatosan, hogy nem mindegy, hogy vetjük le. Ha lelkünk el van torzulva, vettetik a kemencébe, emberek, a tűzbe. Nincsen kezdem vele Isten. Ő nem akar minket ide visszainkarnálni csótánynak a földre. Tüzeli el, van bőségesen csótány. Nem kell mi visszainkarnálódjunk csótánynak erre a földre. Hogyha engedtük a lelkünk teljesen eltorzuljon, miért? Hogyan engedtük? A szemeinken keresztül, emberek, a füleinken keresztül. Úgy engedtük. Kinek hiszel? Minek hiszel? A szemeid látá, vágy ki a szemeidet. Vágy ki. Egy embernek azt mondtam, annyira fontos a lelked, amely örökön élhetne, hogyha megvakulnál, de a lelked megmenekülne, akkor is megírni. Az ember megvakult. De Isten visszaadta neki látását, pontosan, mint Pál apostolnak. Pál apostol is a damaszkuszi úton megvakult. Talán abban az álomban azért kiabáltam, hogy Damaszkuszba kell menni, na most áll össze a kép, amit Tibor álmodott, mert azt kiabáltam abban az álomban, nem Tibor álmodott, Norbi álmodta. Azt kiabáltam abban az álomban, hogy Damaszkuszba kell menni, Damaszkuszba, mert amikor Pál apostol ment Damaszkuszba, akkor megvakult, meg kell vakulni erre a világra, emberek. Aki erre a világra nem akar megvakulni, nincs ahogy igaz legyen Isten előtt. Aki abban hisz, amit a szemeivel lát, az még mindig hazudozik magának, embertársainak. És becsapja magát és embert. Isten nem tudja. Magát és embertársait becsapja, de Isten nem tudja becsapni. A damaszkuszi út, emberek. Pál apostol ott támad fel. Az ő lelke ott támad fel a damaszkuszi úton. Ment, üldözte az igazságot. Istennek a gyermekeit üldözte. És Jézus bevakította őt. Egy kicsit, néhány napra. Palikám, lassabban. Akkor nem Pál volt, akkor még nem Pali volt, hanem Saul. Saul lassabban, lassan a teste. Lassan a testem, a teste azért pokolba visz minden estől, Isten nevében. Mert Pál apostol, ő istenfélő ember volt, törvénytisztelő ember volt, és öldökölte Jézusnak a barátait. Lassan a testel Saul, Attila, Tibor, Jóska, Norbis, mindenki, aki ott hallja ezt, akik ezt halljuk. Lassan a testel, emberek, mert a test a pokolba visz. A szemeinken és a füleinken, az öt érzéki valóságon keresztül a testünk viszi a lelket a pokolba, Isten és Jézus nevében. Na ez, amit nem fogsz hallani sem a templomban, sem a gyülekezetben. Hogy nagyon sokan Isten és Jézus nevében mennek a gyehenna tüzébe. Miért? Azért, mert hisznek a szemeiknek és a füleiknek. Ezért. Nem annak hisznek, amit Isten mond, hanem annak, amit ők látnak a szemeikkel, a földi szemeikkel és a földi füleikkel. És akkor elmondanék néhány tanítást, amit kaptam az éjszaka a mindenható Istentől. Az első álomképben láthattam a barátaimat, együtt voltunk a barátaimmal, és hát bementünk egy ilyen szállodába, egy szállodának a recepciójára, és ott találkoztunk egy ilyen vagány emberrel, egy ilyen vagány, magas, kemény emberrel, akiről láttam, hogy szélhámos, ilyen nagy mókamester, de szélhámos, és hogy mondjam, rabló gazember. És tudtam, és hát úgy azt láttam, hogy a barátaim úgymond nekik tetszik az ő stílusa, az ő vagánsága, az ő poénjai, tetszik a barátaimnak. És hát úgy volt, hogy leülünk egy asztalhoz együtt, és már egyből kiszúrt engemet az ember, és azt mondta, hogy ördögi vagyok én. Nem tetszett neki az én jelenlétem. Persze ez nem az énről szól emberek, hanem a bennem lévő lélekről, akit és amit ajándékba kaptam a mindenható Istentől, a Krisztusnak a lelkéről, amilyen mértékben bennem van. És ugye hát a szélhámos, a gazember, a rabló, a tolvaj kiszúrta, hogy nem jó emberek, hát nem jó, hogy osztatok el barátotokat magatokkal. Hát le fogja buktatni az én cseleimet, az én játszmáimat, le fogja buktatni, nem jó. Hát ördög van benne, ezt mondták Jézusra is, hogy ördög van benne. Na ebben az álomban ez a fiúcska, nagy magas, kemény ember volt, ugye ez azt jelképezte, hogy test, ugye, tehát a testnek az embere, ugye, testi ember, olyan vagány volt, olyan poénos, meg minden, de láttam, hogy szélhámos. És azt mondta, hogy hát én ördögi vagyok, tehát próbálta meggyőzni a barátaimat, hogy én ördögi vagyok. Amúgy ez nem feltétlenül egy, mit tudom, egy fizikai személy, ez ott van a fejükben. Isten talán megmutatta nekem azt, hogy ott van a fejükben ez a gondolat, hogy én vagyok az ördög. Isten látja, mi van a szívükben, a fejükben, azt mondja, hogy ők már azon kezdtek gondolkodni, hogy talán én vagyok az ördög valójában. Miatta van probléma az egész világban. És hát azt mondta ez a férfi nekik, hogy hát azt akarja, hogy újítsák fel a régi barátságukat. Tehát, hogy egy ilyen közös utazásra akarta hívni talán, vagy valami ilyesmi, egy ilyen közös, tehát ilyen barátkozásra, hogy a régi barátságot újítsák fel. Érdekes módon ebben az államban úgy emlékszem, hogy Misi volt a személy, tehát valami Misinek hívták. Most nem tudom, a valóságban ilyen Misi létezik-e, vagy nem az életükben. Ezt ők tudják, én leírtam nekik az álmot, elmondtam, hogy mit láthattam. Azt is elmondtam, hogy nem feltétlenül egy valós személy ez, akit láttam álomban, hanem az ő fejükben a szürke kígyó. Az a gondolat, hogy vissza kéne menni a testiségbe, vissza a földhöz ragadságba. Hát olyan jó volt. Olyan jó poénok voltak, és úgy éltünk a testnek együtt, és olyan ettünk, ittunk, és olyan jó volt minden. És a léleknek nem adtunk semmit, nem vettük észre, hogy a lélek haldoklik. A szívünkben lévő gyermek haldoklik. Azt nem vettük észre. És emlékszem, hogy még ilyen poénosan, még ilyen angol is mondta, hogy I wanna make it work. Tehát, hogy működjön a barátságunk, újból működjön a barátságunk. Én arra azt gyanítom, hogy ez a barátság, amit láthattam álomban, a mindenható Isten kegyelméből, valójában a világiakkal való barátság, ez a nagy kemény ember, ez a nagy magas, szélhámos emberke, valójában a test volt, a testi gondolkodás, maga az ego, amiről azt mondja, hogy János apostol Jézusnak a legjobb barátja, a legközelebbi barátja, ugye, aki írt a jelenések könyvét is, meg az evangéliumot, hogy aki a világ barátja, Istennek a barátja nem lehet. Ezt fel kell fogni, emberek. Tudom, hogy kellemetlen, mert itt szeretünk jó Isten nevében, na. Hogy jobb legyen a hangzás, jó Isten nevében élünk a szarunknak. Élünk, tehát a testünk járművének építjük a garázsokat, ugye, egyre főre, egyre másra, és hát a testünknek a kényelméért és a testünknek az öröméért élünk. És a lelkünk sivatag és pusztulás, emberek. Haldoklunk lelkileg. Nem tudom, hogy ők hogy vannak, fogalmam sincs. Távol állján tőlem, hogy őket megvádolja, mert nem is beszélgetek velük. De Isten nekem ezt mondta, ezt mutatta. Ezt mutatta, van egy nagy kemény ember, ugye, egy ilyen testi ember, és csábítgatja őket, hogy menjenek vissza, és újítsák fel a régi barátságot. I'm gonna make it work. Megteszek mindent, hogy működjön a régi barátságunk. Na és akkor azt láthattam a következő álomképben, hogy vissza akartam ülni a közös asztalhoz, ahol ugye beszélgettünk négyesben, édes négyesben, ugye, és hát nem volt már szék számomra. Nem kaptam én széket, én már nem volt, ahol visszaüljek. Tehát azt is mutathatta Isten ezáltal, hogy ők a szívükben, a lelkükben közel vannak egy olyan döntéshez, hogy ők megtagadják azt a barátságot, amely a lelkiekről szól, az örök életről szól, az élő Isten szaváról szól, ami örök életre visz minket. Ezt gyanítom, hogy ez az államnak a jelentése, és nem gyanítom, mert inkább ezt mondom, hogy igen, mert nem csak ők vannak ezzel megkísértve, emberek, én is ezzel meg vagyok kísértve, hogy jó, hát olyan szépen süt a nap, hát lehetne menni strandolni, ásni lefelé ottan, ásni egy gödöröt, és addig ásni ott lefelé, amíg átmenjünk Kínába. Dolgozzunk a földiekért folyamatosan, fölöslegesen. És akkor miért adja Isten a munkatábort? Az embereknek miért adta a zsidóknak, s a rendszernek, az ellenségének miért adta a munkatábort? Hát barátom, hát te mostanig is eddig ebben hittél? Hát a munkában hittél, a két kezed, na most akkor dolgozz! Fogjál neki és dolgozz! Vagy ha hittél a testiekben, miért volt több mint 30 ezer nő a munkatáborokban prostitúcióra kényszerítve? Hát eddig is ebben hittél, asszonyom, hölgyem. Hát ön mostanig is ebben hitt, a testiekben, a földiekben, a földi mennyországban, a testi örömökben. Immár akkor dugjon! Még kap pénzt is érte. Kényszerítve voltak arra, hogy a prostitúcióra. Tehát pontosan, mint ahogy Ábrahám kényszerítve volt arra, hogy vigye fel a fiát a hegy tetejére, és ölje meg, ugyanúgy a munkatáborokban, a haláltáborokban az emberek kényszerítve voltak arra, hogy egyrészt dolgozzanak, hogy kevés kajával, most akkor dolgozz. Ha neked nem kellett az Istennek az ajándéka, aki azt mondta, hogy te kevés munkával is meg tudsz élni, de csak rám nézz, lesz lelki békéd, lesz örömöd, és amire szükséged van, megadom neked. Jaj, nem kell. Hát én a munkám gyümölcsét akarom learatni. Na most akkor aratgassad, majd, hogy lesz egy kemény munkatábor, mint amilyen volt a Oroszországban, Ukrajnában, Németországban, Lengyelországban, akkor majd emlékezz vissza arra, hogy te a munkád gyümölcséből akartál megélni. Aztán majd panaszkod, hogy jaj, úgy fáj a derekam, és a lábam is, és akkor még sajnáltatod magadat, hogy fáj a kezed is, meg a füled is, meg a lábad is, meg a derekad is, mindenhol fáj. Ki mondta, hogy azt csináld, amit csinálsz? Hallottad-e az örömhírt? Igen. És az örömhír azt mondja, hogy akkor te dolgozzál a testiekért, és úgy próbáljál te jó lenni, hogy te folyton dolgozol a testiekért, és hangsúlyozom, emberek. Én nem azt mondom, tehát Isten megadja azt az áldást, hogy az embernek legyen öröme egy annyi földi munkában, amire éppen szüksége van. De az ember túltolja, csak éppen ne hallja Istennek a szavát. Megyünk és dolgozunk is, jók akarunk lenni a két kezünkkel. A két kezünk munkájában jók akarunk mi lenni, hogy lássák az emberek, hogy mi milyen szorgalmasok vagyunk, milyen szorgalmasan menekülünk az élő Isten szava elől. Ügyeljetek, emberek, a lelketekkel játszotok. A lelketekkel játszotok. Addig játszmázunk, hogy bejátszmázunk magunkat a pokolba. Ma hónap egy komolyabb szív probléma, egy agyvérzés valami, egy rák, és menjünk a pokolba. Jó Isten nevében, persze. És aztán majd elmondják a temetésen, hogy az Attila olyan jó ember, olyan szorgalmas ember volt. Olyan szorgalmasan ásott lefelé, mint egy vakont. Olyan szorgalmasan dolgozott, csinálta a semmit. És azáltal gondolta jónak és ügyesnek magát, hogy a hiába valóval foglalkozott, ne a mulandó és a veszendő kincsekért dolgozatok, mondta Jézus. Hogyha már hallottátok az életnek a hívó szavát, dolgozatok a mennyeiekért, emberek, hogy abban épüljetek, a mennyek országában épüljetek, megadok minden munkaeszközt. Ezt mutatta Ferencnek a minap az álomban, hogy Isten megadta a munkaeszközt, a drága munkaeszközt, megszentelte azt a vésőt, jelképesen. Gyémántot faragott az emberek lelkéből, igazi kincset faragott, gyémántot faragott. Megadja mindenható Isten a munkaeszközt, hogy dolgozzunk az ő országáért. Jaj, de hogy néz ki, hogy hát a földjekért is olyan sok minden van, meg kell csinálni. Ki szerezte azt a sok mindent? Isten erőszakkal rátolta, a nyakadba öntötte azt a sok mindent, amit te kell dolgozzál? Vagy te magadnak szerezted? Engedd elveszni a rothadót, ember, mert ha nem engeded a rothadót elveszni, te is el fogsz rothadni, sok rothadó, a rozsda meg a moly rá fog rothadni a lelkedre, ember, ez maga a pokol, a gyehenna tüze. Parázna férfiak és asszonyok, akik ezt halljátok, nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért a világ barátja akar lenni, és a világ szerint akar ő jó ember lenni, jó szorgalmas és ügyes ember, szorgos és dolgos ember, az Isten ellenségévé lesz. Hangsúlyozom, nem azt mondom, hogy ne dolgozzatok, mert Isten megadja a békességet arra a munkára, ami igazán szükséges. Ő tudja, mire van szükség. És az békességgel meg tud csinálni, és nem kell kenőcs a derekadra, s a térdedre, s a könyöködre, s a tarkódra, mindenhova, és nem kell multivitamin, hanem multivitamin nélkül is van neked erőd, hogy megcsináld azt, ami igazán szükséges, és örömmel dolgozol az aratásban, a szőlőben, és a világ szemében nem lesz egy jó ember, a régi barátok, s a rokonok, s a nagy számú rokonság, s a földi kollégák, meg mindenki, az ő szemükben hülye leszel, őrült leszel, bolond leszel, de Isten szemében gyermek leszel, boldog gyermek, döntsd el. Kinek a szemében akarsz lenni? Kik dicsérenek téged? Kiktől várod, hogy téged megdicsérenek? Az emberek dicsérenek téged, vagy pedig Isten? Mert Istennek a dicsérete lelki béke. Na ez, ami nem lesz. Jövök én, vagy megdicsérlek, hogy jaj, milyen szépet dolgoztál, milyen ügyesen megcsináltad. Jön a másik, ő is megdicsér, még jönnek 200-an, ők is megdicsérnek, hogy jaj, milyen szépet dolgoztál lefelé, ástál lefelé. Igen ám, de aztán elmentünk tőled, ugye, megyünk haza mindenki a maga otthonába, és te maradsz dicséret nélkül, lelki béke nélkül. Maradsz a munkát, jaj, milyen szépet dolgoztam, ugye sem megcsináltam mindent. De nem vagy ökör, Nem vagy ló, ember vagy. Nem akarsz ember lenni Istennek a gyermeke? Dolgozni akarsz, mint az ökrök? Lehet, hogy el fog jönni majd a lehetőség, hogy akkor majd dolgozhatsz egy ilyen kényszertáborba, munkatáborba, majd dolgozhatsz jó sokáig. És ráadásul kevés pénzét. Aztán majd jön a katonatiszt, a náci, a gestapó, és azt mondja, hogy jaj, Attila, olyan jó munkát végeztél. És akkor magadba gondolkozni, arra fogsz gondolni, hogy bárcsak dolgoztam volna az aratásban, a szőlőben, csak akkor már késő lesz. Akkor már késő lesz, emberek. Bemenni az aratásba és a szőlőbe. Ügyeljetek, mit csináltok. Addig játszmáztok, hogy addig játszmázunk, magamat is értsen bele, mert engemet is megkísért, ugye, ez a földi jóság, a földi szeretet, a földi barátság, ugye. Legyek én is jó ember. A földi értékrend szerint, a szemeim szerint, a füleim szerint. Mert hogyha az emberek azt mondják, hogy jó ember vagyok, akkor ugye hát lehet, hogy a rokonság és a barátok meg mindenki egyszer csak azt kezdik mondani, hogy jaj, te Attila, most olyan jó-e, megint a régi vagy, és elkezdenek engem dicsérni, azt jelenti, hogy én már a pokol felé megyek. Amikor engemet elkezdenek dicsérni a földiek, a földi rokonok, a földi barátok, a földi ismerősök, azt jelenti, én már elindultam a pokol felé. Mert a test dicsér engemet, a sátán, az ördög dicsér engemet. Hát ők, az emberek dicsérete azt jelenti, hogy a földiekért ész barátom, a földiekért is, nem a mennyeiekért. Nem az örökkévaló kincsekért. Ezt jelenti az emberek dicsérete. Úgyhogy lehet nyugodtan menni és dolgozni, és ásni lefelé. Paráználkodni a világgal. Parázna férfiak és asszonyok. Ugye, hogy nem jó ez a kiáltószó? Ugye, milyen büdös ez a kiáltószó? Ilyeneket mond nekem, hogy mit képzel magáról, hogy ilyent mond? Az Úr nevében szólok, kedves barátom. És azért szólok, hogy élj, hogy támadjál fel a sötétségből, a hazugságból, a képmutatásból, támadjál fel. Azért szólok. Ilyet nem fogsz hallani sem a templomban, sem a gyülibe, sehol, sem a YouTube-on. A YouTube-on meg fogod szépen válogatni, mit kell meghallgatni, ami jó az egónak is, benne tart a hazugságban, a képmutatásban, a testnek, a földeknek való élésben, abban fog tartani. Ezért rossz a kiáltó szó, mert felolvassa azt is, nem csak azt, amit Jézus ígért, hogy igen, van mennyek országa, igen, de ahhoz, hogy a mennyek országát megtapasztaljuk, kell szembesüljünk azzal, mivel? Azzal, hogy parázna férfiak és asszonyok vagyunk, akik a világgal barátkoznak, és ezáltal válnak Isten ellenségévé. És kell szembesüljünk azzal, hogy aki a világ barátja akar lenni, a földjekért, a szemei látása és a fülei hallása szerint akar élni, az Istennek az ellensége, még akkor is, hogyha este elmond egy mi atyánkot. Még akkor is. Tehát annál az asztalnál nem kaptam már helyet, a székemet félrevették onnét, oda ne üljek vissza, arra nincsen szükség. Én tudom, hogy Isten kegyelmes, mert hogyha ő azt mondja, hogy ennek a két embernek vége, lőttek, ezeknek annyi, akkor nekem nem ad ilyen álmot. Nincs értelme nekem, hogy ilyen álmot adjon Isten, így van-e? Hogyha ők már reménytelenek, átlépték a reménytelenség küszöbét, akkor nem ad ilyen álmot. De viszont adott egy ilyen álmot, figyelmeztet, hogy ügyeljetek, mert errefelé sántikáltok. Újból barátkozni akartok a világgal, a testtel. Mosolyogni a testnek. Hogy jaj, milyen poénos, jaj, milyen vagányos, milyen jó lett élni a testnek, ugye? Tehát e felé tart, hogy az, aki az Úr nevében szólna, annak a székét szépen az asztaltól félre toljátok, hogy ne jön oda vissza. Ne zavarja meg a földi mennyországot. Ügyeljetek, ember, akinek a földi mennyországa nincsen megzavarva, nem fogja örökölni az igazi mennyországot, amiről beszélt Jézus. Az én országom, az én királyságom nem a földön van, azt mondta Jézus. Nem az elbukott, rothadó világban van. Atyám, még meddig kell itt legyek ebben a világban? Még meddig kell köztetek legyek? Ezt kérje az Úr Jézus. Tőled is, tőlem is, mindenkitől. Nem akartok felébredni? Hív Isten a mennyegzőre. Jaj, nekem olyan sok fontos dolgom van. Az ökrök, s a szántóföldek, s a szőlős, minden meg kell művek. Mondd meg az Úrnak, hogy most nem tudok elmenni. Köszönöm szépen a meghívást, a meghívót, de nem tudok elmenni. Olyan sok fontos dolgom van. Értse meg, Isten látja, hogy nekem milyen sok fontos dolgom van. Isten küldi a meghívót, és mi megyünk a rothadás felé. Fertelmes az ember. Az agy, a Golgota, a koponyák helye, a koponyát helye fertelmes. Egy hatalmas, hosszú szürke kígyó van benne, és meggyőz, folyton meggyőz arról, hogy néz a külső sötétségre, néz a szemeiddel, és hallja a füleiddel, a testi füleiddel, testi szemeiddel, és menj a pokolba, ezt teszi a kígyó veled, ember. Tudjál róla. És meg fogja magyarázni, hogy én vagyok a bolond, aki ilyeneket beszélek. Én vagyok a bolond. Hogy lehet így élni? A számítógép előtt, és akkor folyton a mikrofon, meg minden. Ez nem élet. Így van-e? Ez hülyeség, őrültség. Igen, ám csak Isten ehhez nekem adja lelki békét. Én amikor este lefeküdtem, olyan is van, 12 órát alszok. Valamikor hajnalban felkült, hajnalban munka van, dolgozok, írok, beszélek, valamikor 12 órát alszok, teljes békességgel, gyönyörűséges álmaim vannak, nappal felkelek, ezt, hogyha elmondom, nekem erre is van békessége, de amikor a másik rájött a kalapács az ujjára, arra már nincsen békessége, akkor már szidja mindenható Isten. Csinálja hiába valóságot fölöslegesen, az sincs amiért, ugye. Mert hogyha az emberek, mit tegyük fel, mit tudom én, volna 10-20 gyermekes, akkor na, épít valamiket neki, hogy ők is éljenek, hogy megértem. De kiért? Miért emberek? Még meddig? Ugye, mert a kígyó a fejedben, a koponyádban azt magyarázza most éppen, hogy én vagyok a bolond. Hogy lehet így élni? Folyton a számítógép mögött, meg minden. És nekem, ugye, mert óriási bajban vagy, mert tudjátok jó rólam, hogy nekem Isten megengedte, hogy éljek a földieknek. Azt is intenzíven csináltam, nem langyi módon csináltam. 8 óra munkas, 8 óra, nem, ilyen nem volt. Amikor belementem, akkor a földiekért éltem. És Isten megengedte nekem, hogy tényleg bizony, mint Salamonnak is, megengedte. Éltem a földeknek, paráználkodtam, volt több barátnőm is. Feleségem egy sem. Azt csináltam, amit akartam. Megéltem azt, hogy akkor jól éltem, a testnek éltem. És most is megtehetném, most is volna lehetősége. Megborotálkozik szépen, mernék visszaparáználkodni. És élni a földieknek. Szédíteni az embereket, valahogy megélnék, pénzem is volna minden, volna barátnőm is, feleségem is minden. Miért nem teszem, emberek? Miért nem teszem? Azért, mert jól laktam, mert láttam, megmutatta Isten, hogy hova vezet az engemet, hova víz. Egyenesen a Gehenna tüzébe, emberek. Gehenna tüzébe. Mert a szemeim szerint az volt az élet. Felültem a motorra, s nagy kalandok, s fénykép, s fotós, minden. Éltem, ugye, bejártam a világot. A szemeim és a füleim szerint ez volt az élet. De akkor miért történt az, hogy Indiában álltam, mint a borjú az új kapu előtt, és azt mondtam, hogy nincs értelme tovább, mert én mehetek én tovább is, Ausztrália, Új-Zéland, Argentina, minden, körbe mehetek, de mindenhol a bűnös, rothadó emberekkel találkozzak, a nyomorult emberrel, a képmutató emberrel kell találkozzak mindenhol. Láttam már minden hegyet, minden tengert, még meddig? És mindenhol a nyomorult embereket látom, akik szenvednek, akik kinyugba vigyorognak, kinyugba mosolyognak, mert belül szenvednek. Még meddig, emberek? Én bizonságot teszek nektek, hogy én aki éltem, én többet éltem a testnek, mint te. Isten nekem megengedte. Salamonnak is, neki még inkább megengedte, hogy éljen a testnek. Nekem is megengedte, hogy tegyek bizonságot arról, hogy emberek, a testnek élés egyenlő pokol, a lelket fog kárba veszni. Kevesen mondják el. Sőt, ugye az új kereszténységben, az új vallásokban ötvözik a kettőt. Jaj, kicsi földi mennyország, kicsi mennyei mennyország, összekeverjük Jézust a Buddhával, meg minden, és minden szépen meg van magyarázva. Mehet a paráznaság, lehet a gazemberség, a képmutatás, folyhat a pénz, élünk a földjekét a buliért, addig, amíg bebulizzuk magunkat a pokolba. Ezért engedte meg a minden. Persze nem csak ezért, mert Isten nem vitt engemet bűnbe. Én mentem magam után a testem, ahogy mondta Jakab apostol, Isten vitt engemet a bűnbe, a mocsokba, a paráznaságba. Nem ő kísérletett engemet, hanem ahogy mondja Jakab apostol, amikor a testem kívánságát követte, akkor édesgettem a testem kívánságát, építettem a földi birodalmat, a földi mennyországot. Az vitt engemet a bűnbe, a paráznaságba. A testét való élésbe. De Isten megmutatta, hogy mi a gyümölcse. Mert azt ugye, amikor azt csináltam, akkor hideg voltam, akkor sem volt, akkor is úgymond forró voltam, csak a más irányba. És Isten megmutatta, ez hova vezet. Teljes összeomlás, pusztulás, apokalipszis, pokol, emberek, pokol. És ezért van az, hogy egyik embernek, aki be van zárva a börtönbe 10 éve, neki van békessége. Pedig ő nem él. Hát a testünk szemei szerint, ugye? Testünk fülei szerint, hát ő nem él. Hát hogy élne? Be van zárva a börtönbe, és ottan eszi a moslékot. De hogy is nem, barátom? Ezerszer jobban él, mint te, mert van neki lelki békéje. Ha Isten vele van, ha ő a börtönben meglátta a bűneit, a hiába valóságot, Isten neki a bűneit meg... Te kaptál ahogy kapta a Gavrila bácsi receptet meg, azt mondta a puskása, a doktor, hogy milyen receptet írjunk fel? Milyen betegsége volt? Azt mondja, hogy... Nekem tudtam, ma nem volt semmilyen betegségem mostanig. De most, hogy kérdi, azt mondja, nekem annyi bajom volt, hogy a hitetlenség betegsége. A testét éltem pontosan, mint ti, mondja Gavrila bácsi, ugye. Hitetlenség betegsége. Istentelenül éltem. De én, nekem nem kell a ti receptetek, mert én ma megkaptam az igazi receptet az élő Isten kezéből, a mennyből. Hogy a bűneim meg vannak bocsájtva. Megkaptam ezt a receptet, mondja Gavrila bácsi. Te megkaptad-e ezt a receptet, igen vagy nem? Nincsen más válasz. Igen vagy nem. Kaptál te olyan receptet, hogy a bűneid meg vannak bocsájtva? Mert ha a bűneid meg vannak bocsájtva, akkor te lehetsz koldus is, lehetsz hajléktalan is, lehetsz a börtönben is, akár még betegségben, tolószékben is lehetsz. A múltkor találkoztam egy barátommal, aki sajnos nem tud felállni fizikailag, de látom, hogy ott van a mennyek országa a szívében. Van békessége, emberek. Van békessége, van öröme. És öröm volt vele együtt lenni, ugye, egy térségben lenni és beszélgetni vele. Miért? Pedig az nem élet, hát aztán ki mondja nekem azt, hogy az ember nem tud felállni, nem tud mozogni, nem tud focizni, és akkor az élet. Nem, az nem élet. Ezt mondja az agy. Ezt mondják a szemeink, a füleink. De mégis Wurbrandék, őket minden nap megverték a börtönben, és nekik volt életük, volt békességük. Nekem megvan mindenem, van pénzem, van vagyonom, van mindenem, megvan nekem mindenem, csak nincsen békessége. És egyfolytában azt lesem, hogy ki tudnék megszúrni, ki tudnék megpiszkálni, ki tudnék folyton csesztetni. Mert nincsen békesség a szívemben, és azt hiszem, hogy hát a férjem miatt van, a feleségem miatt, a szomszédom miatt van az én békétlenségem, a kutyám miatt, a macskám miatt, nem barátom. A bűn miatt van a békétlenség, nem a külső tényezők miatt. Ha valaki azt hiszi, hogy a külső tényezők miatt van neki békétlensége, az ember még mindig lejtőre megy, nagy sebességgel ráadásul. Ügyeljetek, emberek! A mennyek országa az nem evés, nem ivás, nem jó lakás, nem földi testi élvezkedés, hanem igazság, békesség és Szentlélek általi öröm, ami a bűnök bocsánata után következik az embernek. Megvan-e a recept Istentől, Isten kezéből? Igen vagy nem? Ezt kérdezi az Úr, az ég és a föld teremtője. Kaptam más tanításokat is éjszaka álomban. Egy álomban például láttam egy olyant, hogy Ceausescu élt. Tudtam, hogy Ceausescu él, megúszta. Valójában él, nincs eltemetve. És érdekes volt, nem emlékszem pontosan azt, hogy láttam, mint láttam, de tudtam, hogy Ceausescu él. És nyilván ezt akkor álomban nem értettem. Következő álomképpen azt láttam, hogy jöttem valaki a lépcsőházból, és hát, mintha apámat láttam volna, aki 14 éve el van temetve, és a szemem láttára halt meg. Ez is érdekes volt, mondom, hogy te ez, hogy lehetséges, hogy ő él, pedig eltemettük 14 éve. Hogy lehetséges ez? Akkor még ugye elmondtam a szomszédoknak is, hogy te figyelj, úgy láttam, hogyha apámat láttam volna. És akkor azt mondták nekem, hogy menjek fel a Maros szálloda környékére, és ott szokott, hogyha figyelek, akkor meg fogom őt látni. A szálloda, ugye, amit láttam korán az előző álomban. Egyik álom megmagyarázza szinte a másikot. És ott majd meg fogom látni, hogy ő valójában élő, nincs eltemetve. És ezt a két álmot elmagyaráznám először, ahogy kaptam a megértést Istentől. Ceausescu diktátor volt. Ugyanúgy, mint a testet. A testi kívánságot. Érthető? Ki a Ceausescu? Ki a Hitler? A test. A szürke állomány. A Golgota. Koponyák helye. Golgota. Ott, ahol meg van feszítve a gyermek, a Krisztus, az agyadban, meg van feszítve a gyermek, a koponyák helyén, Golgota egyenlő koponyák helye, ott van megfeszítve a gyermek, a Krisztus. És azt mutatta Isten, hogy a diktátor él. Nem halt meg. Mi azt hiszük, hogy meghalt, mert demokrácia van, annyi munkahelyünk lehet, amennyit akarunk, az államot is átverjük, nem fizetünk neki adót, ugye, és sumálkoljuk a dolgokat, van pénz, szaránsik, ugye, megvan mindenünk, tehát minden oké, hát nincsen diktatúra, dehogy is nincs. Ilyen diktatúra soha nem volt Gyergyóban, Székelyföldön, Magyarországon, mint most, amilyen van. Mert amíg Ceausescu élt, valóságosan élt, addig nem volt ilyen diktatúra, mert akkor még a lélek diktált, akkor még volt lelkiismeret, akkor még az Isten tudott szólni az emberekhez. De most már nem igazán. Tehát a külső diktatúrában, a testi diktatúrában nem a test diktált, hanem valamilyen mértékig még a lélek tudott diktálni. Mert a törvény az embereket megszorongatta a testet, és a test nem tudott hajdászkodni olyan keményen, mint ma. Tehát a lélek tudott diktálni, és az jó volt, az volt az emberekben lelkiismeret. Persze, akkor is volt bűnözés, volt lopás, meg minden, de most emberek, amikor a testnek megadunk mindent, ami a személy és szájnak ingere, megadunk mindent, egyél, igyál, ne törődj semmivel, élvezkedjél. Az igazi diktatúra mostan emberek, a Ceausescu él. Ott van az agyadban a Ceausescu. Agyadban. A diktátor. Aki a lelket öldökli azáltal, hogy folyton meggyőz azért arról, hogy élj a földieknek, élj a testieknek. A kezeit csinálmányaiban gyönyörködj. Mit fáj a könyöket, s a kezed, s a csuklót, s mindenhol. Azért, mert hiába, hogy hallottad Istennek a hívószavát, te még mindig a kezeit csinálmányaiban akarsz gyönyörködni. Ezért fáj, ember. Ezért. Tehát a diktátor él, és az, hogy apámat is láttam, hogy él, ez ugyanaz a jelentése, mint a Ceausescu-s államnak, ugye, hogy az én földi apám, hogy az én testi apám él. Tehát ő meghalt, de valójában engemet még mindig a test irányít. Apám meg van halva. Csak a probléma az, hogy az, amit tőle örököltem, hogy a testiekért és a földiekért élni, az még mindig bennem van. Apám még mindig él. Hol él az apám? Ott a szívemben. Ott, mert nem engedtem a Krisztusnak, hogy bejöjjön a szívembe, és megkötözze az erőset. Ugye? Tehát apám él, emberek, így él a mi apánk. Készesen vesszük, beszélünk Istenről és Jézusról, de közben a mi földi, testi apánk, aki a földhöz ragadtságban, a testiségben tart minket, ő még mindig él, és ő a diktátor, ő a Ceausescu, a földi apát. Nem a mennyei atyát, hanem a földi apát. A mennyei atya az este, 2 percben, amikor elmondta a mi atyánk, hogy gyorsan, mi atyánk kiadja, gyorsan, hogy elhadarod, akkor, hogy ejd, a lelked ejdje azt, hogy akkor most te imádkoztál, nem imádkoztál Istenhez. Hazugságban néz még mindig. Teljes materializmus, testiség, földhöz ragadtság. Ezt mondja az Úr, az ég és a föld teremtője. A testnek, a testi énnek, aki a test élvezeteit nevezi életnek, és nem a lelki békét, a mennyei békét, amit az ember örökre megtarthatna, örökre. Nem hiszünk Istenben. Azáltal, hogy a kezeinknek a csinálmányait élünk, azáltal bizonságot teszünk magunk ellen, hogy mi nem hiszünk Istenben, csak a szavunkkal, ahogy Jézus mondja, ez a nép a szájával tisztel minket. A szájával, engemet, az atyát. Csak a szájával. A szíve és a cselekedetei távol vannak tőle. Továbbra is a földjekért és a testiekért élnek ezek az emberek. Ezt mondja az Úr Jézus. És még láttam egy álmot, azt nem teljesen értem, azt az álmot, azt láthattam, hogy dolgoztam egy vendéglőben, felszolgáló voltam, és hát megérkezett a vendéglő tulajdonosa, aki egy nő volt, és a barátaival jöttek, és akkor bejöttek egy terembe, nem volt abban a teremben rend, tehát én nem tisztítottam ki azt a termet teljesen, csak akkor mondtam, hogy menjenek inkább a másik terembe. És emlékszem, az a terem el volt sötétítve, az a másik terem, ahol ők beültek. És mindenki elmondta, hogy mi kell neki, de úgy emlékszem, hogy ilyen földi dolgokat kértek, tehát nem mennyei eredet kértek. Egyik azt mondta neki, olyan kóla kell, amilyent a Lidl-ben árulnak, tehát ilyen földi, ilyen műkaja kellett neki, ital kellett neki. És nem tudtam, hogy hol van, nem tudtam, hogy hol vannak ezek az italok, nem tudtam, hogy hol keressem ezeket az italokat, tehát ezt úgy is értelmezhetném, hogy igazából, hogyha az ember az életútjára lép, akkor úgy kezdi elfelejteni a világi dolgokat. Azt, amit adhat a testnek, kezdi elfelejteni, hogy mi hol van. Nem igazán találja azt, azokat a dolgokat. Persze úgy is lehet ezt értelmezni, ugye, hogy a szívemnek az egyik pitvarában, egyik kamrájában rendetlenség volt. Nem volt ahol leütetni a vendéget. Nem volt amiből felszolgálni, ugye. Tehát egy feddés is az Úristentől, hogyha nincsen rend a mi szívünkben, hogyha a szívünk két szívű, tehát külön darabokban van a mi szívünk, ugye, nincsen teljes mértékben Isten kezében, akkor nincsen rend a mi szívünkben, és nem tudunk felszolgálni a mi szívünkből igazi italt, ugye, az élet vizéből nem tudjuk felszolgálni. Következő államképpen meg azt láttam, hogy megjelenik édesanyám, és ő hozza valami finom sütemény, de finom sütemény volt, és azt ő megtörte, és abból megkínálta akik ott voltak abban a vendéglőben, tehát igazi, ízletes eledellel kínálta őket meg, finom eledellel kínálta őket meg. És volt mellette egy emberke, aki hát már el van hunyva, de hogy emlékszem rám, egy vidámkedélyű ember volt, ilyen barátságos vidámkedélyű ember volt. Tehát lehet, hogy nála van igazi eledel, amit ugye felszolgálhat az éhezőknek, akiknek szükségük van igazi italra, finom eledelre. Lényeg az, hogy legyen rend a mi szívünkben, ne legyen megoszolva a szívünk, mint ahogy a valóságban ugye megvan oszolva a szívünk, hogy van két kamrája, két pitvar. Az egyik kamrában ott van egy kicsi igazság, ugye kis Krisztus, a másik pitvarban pedig ott van a paráznaság, a képmutatás. Tehát úgy azt adja a lélek nekem mostan, hogy a szívünk az olyan kell legyen, hogy eltűnjön belőle a két kamra, a két pitvar, egybe legyen a mi szívünk. Egy az egyben, ugye, egységben legyen a mindenható Istennel, hogy a mi szívünket teljes mértékben kitöltse a Krisztus, hogy abból mi tudjunk felszolgálni igazi eledelt az éhezőknek, és igazi italt, az életvizét a szomjazóknak, mint ahogy Jézus mondta, hogy akik hisznek az ő szavában, azokban élő vizek buzgó forrása van, és tudnak adni vizet a szomjazóknak, és kenyeret az éhezőknek, emberek. Ez a mi dolgunk itt a Földön. Ez itt vagyunk a Földön. A múltkor, amikor beteg voltam, vagy amikor problémám volt, azért kaptam én esélyt, hogy ne halljak meg, hogy éljek az igazságét, az igazságot mutassam meg, mert rengeteg ember van a Földön, aki a hiába valóságot mutogatja, emberek. Erre nem kell tehetsége, ez nem kell Isten, emberek. Ahhoz nincs szükség Istenre, elég a sátán is, hogy a hiába valóságot, a mulandóságot, a rothadást éltessem. Ehhez nem kell Isten, ehhez nem kell evangélium, ehhez nem kell Jézus, emberek. Ez az igazság. Viszont ahhoz, hogy megmutassam az igazi kincseket, ugye, a szív teljességéből szól a száj, mondja az Úr Jézus, hogyha az én szívem tele van az evangéliumban, az örömhírrel, fentről kapott bölcsességgel, akkor azt szólom a szájmon keresztül, és abban megváltás van, megoldozás a megkötözöttek számára. Mivel vannak az emberek megkötözve a földhöz ragadtsággal, a testiséggel, azzal, hogy azért élnek, amit a kezeikkel csinálnak. A mű dolgokért élünk, ezzel vagyunk megkötözve. Jézus azt mondja, hogy egyesek túl fogják élni az apokalipszis csapásait, az Armagedont, de sokan még azután sem térnek meg miből. A kezeik csinálmányaitól továbbra is azt fogják tisztelni, amit a saját kezeikkel csinálnak, és nem az élő Isten szavát. És így nem akarnak nemet mondani a tisztátalan lelkekre. A lélek mikor tisztátalan? Hát akkor, amikor a kezei csinálmányaiért él. Ez a tisztátalan lélek a földiekért él, emberek. Nem akarja elhinni, hogy Isten mindent megalkotott, 6 nap alatt megteremtette a földet, és tökéletes minden, és amúgy is az ő gyermekei új eget és új földet kapnak, mint ahogy azt mondhattam abban a felvételben, aminek az a címe, hogy 6. pecsét, és utána a következő felvételben új ég és új föld. Isten elmondja, mert ugye a kedves barátom, amikor kómában volt, ő ezt meglátta, ami le van írva a Jelenések könyvében, azt ő meglátta, Isten neki megmutatta, ami kómában volt, hogy fel lett göngyörítve az ég és a föld, és sokan mentek bele az örvénybe, fekete lyukba mentek bele, a régi földdel és a régi éggel együtt mentek bele a rothadásba, és azt láthatta, hogy volt néhány ember, akikre nem volt hatással, éltek miért, azért, mert ők ittak az életvizéből, emberek, az életvizéből. Tehát Isten ő mindent tökéletesen megalkotott, 6 nap alatt, minden tökéletes, és azt mondja, hogy megújítja. Tehát az elbukott teremtést elveszi tőlünk, felgöngyöríti az eget és a földet, új eget és új földet várunk, ezt mondja mindenható Isten nekünk. Ahol minden tökéletesen meg van alkotva, és én nem abban lelem az örömömet, hogy én alkotok, hogy jaj, milyen szép telefont csináltam, jaj, milyen szép kutyapajtát csináltam, minek ember kutyapajta? Meg vagyunk teljesen zsibbadva? Minek kutyapajta? Minek Isten, hogyha a teremtés tökéletes, emberek, ezt kell, nem értjük az Édennek a jelentését, Éden tökéletesség, mennyek országa, minden tökéletesen meg van alkotva, és Isten minket vissza akar vinni a tökéletességbe. Ez az örömhír, hogy az olyan bűnös és gonosz embereknek, mint én, felkínálja lehetőséget, hogy elszakadjanak a földhöz ragadtságtól, a hazug, mulandó, rothadó földtől, és az átkozott földtől, az átkozott emberektől, az átkozott égtől elszakadjanak is, bemenjenek az új ég alá, az új földre. Ez a menye, ez az örömhír, ez az evangélium, emberek. Ezt kéne valahogy felfogjuk, hogy eznek a lehetőséget kínálja fel számunkra Isten Jézus által. Jaj, nekünk egy kicsi Jézus, egy kicsi prédikációt hallgatunk a YouTube-on, aztán majd megyünk, és addig ásunk lefelé, amíg elérünk Kínába. Emberek, őrültség, amit csinálunk. Őrültség. Hatalmas fertelmesség, istentelesség, szentlélek káromlás, mert sokan már úgy vagyunk, hogy Istent nem akarjuk elhagyni, mert tudjuk, hogy ha Istent elhagyjuk, akkor az nem jó. Az nem jó. Ezért akkor az agyunk megjátsza, hogy Istent mi nem hagytuk el, hanem a jó Isten nevében szolgáljuk a sátánt, emberek. Őrültség, amit csinálunk. Őrültség. Nem tudom másképp mondani. Őrültség, amit csinálunk. Nem új ég, hanem őrültség. Őrültség. A mennyek országába kaptunk meghívót. De mi azt hiszik, hogy jó, hát akkor megvan a meghívó, akkor most már garantált a mennyek országa, aztán majd Isten minket bevisz a mennyek országába. Nem, emberek. Nem azt mondja, hogy mosakodjatok meg, fogjatok neki fürdeni, mosakodni. Adom az életvizét ingyen. Fürödjetek, mosakodjatok. Igyátok az életvizét ingyen, tisztuljatok meg, adom a fehér ruhákat, azt is én adom nektek, és gyertek a mennyegzőre, és akkor szépen békességgel tudtok távozni ebből a rothadó világból. De nem, ti nem. Ti mennyek országát akartok építeni a földön, miközben az emberek dicsérnek. Mert olyan jó emberek vagyunk mi mindenkivel. Mindenkihez, minden testhez jók vagyunk. Csak a lélekhez nem vagyunk jók emberek. A lélekhez, az Atya Isten lelkéhez. Hát, nem tudok mit mondani. Isten könyörüljön rajtunk. Remélem valaki ezt megértette és felébred is. És hangsúlyozom emberek, hogy nem kár, hogyha a kezünk leszakad, a lábunk leszakad. Egy kedves barátomnak a nagy apjának a lába leszakadt, de az ember, istenfélő ember volt, ő megtanulta, hogy hát nincs értelme a földiekért élni, annyira a földiekért élni. Hát ilyen törékeny a test, akkor én mit építsek én a földön mennyországot? És hívő ember lett, templomba járt, de a szíve biztos tiszta volt. Isten a szíveket vizsgálja. És még általa is Isten megmutatta, hogy jobb az embernek, hogyha leszakad a lába, leszakad a karja, hogy ne éljen a rothadásért. Ne azért éljen, hanem éljen a mennyei kincsekét. Az egyik szemmel kifolyik, akkor is megéri. Lehet, hogy velem is meg kell történjen, nem tudom emberek, fogalmam sincs. Lehet, hogy velem is meg kell történjen. Én sem kívánom magamnak, hogy leszakadjon a lábam, leszakadjon a karom, vagy kifolyjon az egyik szemem, én sem kívánom magamnak. De tudom, hogy igaz, amit Jézus mondott, hogy még úgy is megéri, ha én nem tudom abba hagyni a rothadásért való robotolást, és azáltal, hogy figyelmen kívül hagyom a mennyek országát, akkor jobb nekem, hogyha egyik lábam leszakad, jobb nekem, hogyha egy helyben ülök, nem tudok felkelni, ha tolószékben vagyok, az is jobb emberek, csak a lelkem valamiképp meneküljön meg. Ez volna az örömhír. Hát fel sem fogadjuk, hogy a lelkünk örökön élhet a tökéletességben, a tökéletes teremtésben, ahol Istennek a csodáit tapasztalhatjuk éjjel és nappal, és be sem kell hunnyuk a szemeinket, mert nincs alvás a mennyek országában, itt kell alvás, kell pihenés, mert a hiába valóságot, a hazugságot, a képmutatást ki kell pihenni itt. Ezért kell aludnunk egy folytába, ugye itt. De ott nincs alvás, emberek. Bemeltünk abba a gyönyörűségbe, amit Gavrila bácsi látott 13 óra a hullaházban. Abban a videóban hallgass meg a bizonságot, ha nem hallottad. Hallgass újból, hallgass ismét. Igaz emberek, igaz. Oda hív minket a mindenható Isten, a mennyek országába. Nem kell tanni, kutyapajtát csinálják, meg semmit nem kell csinálják. Kell örömködjek. Megélhetem azt, amit most itt a földön megél a delfin. Megélhetem azt is, amit megélnek a sasok az égen, amelyek ugye úsznak a szelek szárnyán. Mindent, a teremtés teljes dicsőségét megtapasztalhatom. Na erre hív a mindenható Isten. Jaj, atyám, te nekem olyan fontos dolgom van. Hát meg kell gyomláljam a pityókát, és el kell ültessem. Igaz, nincsen szükségem rá, de elültetem, na, hogy gondolj magam ott hasznosnak. És csinálom a jót, a sok földi jót a testem nekem. Hangsúlyozom, nem azt mondom, hogy nem kell, de még ha az ember éhezne, halljátok-e, hogyha az ember éhezne, még úgyis jobb volna, hagyd már abba a hülyeség, az örültséget, hagyd már abba, a lelket kárba vész, a lélek, ami örökön élhetne, kárba fog veszni, a bolondság miatt, a testet bolondsága miatt, mert a testtel való barátság, a világgal való barátság ellenségeskedés Istennel. A minap megnéztem egy videót az interneten, és megmondom őszintén, hogy el tudom hinni azt, amiről szól ez a videó. Egy srác, egy ilyen világutazó, beállt az egész világot, és ilyen érdekes embereket meglátogat, és interjút készít velük, beszélget velük, és ebben az adásban az történt, hogy elment Etiópiába, ahol találkozott egy fiatal hölgyel, aki a 20 valahány éves lehet, 25 éves lehet körülbelül, és 16 éve nem eszik semmit. 16 éve nem evett és nem ivott. Jó, figyelj! 16 éve nem evett és nem ivott. És akkor persze most akkor lehetne agyalni, meg vitázni, hogy lehetséges, meg nem lehetséges, meg ilyenek. Én tudom, hogy lehetséges. Én nem próbáltam, 3 hétig próbáltam, én 3 hét után azt éreztem, hogy ha mostantól soha nem ennék semmit, akkor is jól lennék. Az, hogy végül csak a kajához nyúltam, és visszamentem ugye a kajálásba, de éreztem 3 hét után, hogy ezt meg lehet szokni. Volt erőm, nem voltam gyenge, még fekvőtámaszt is csináltam, főztem másnak, nem kívántam a kaját, és 3 hétig így léteztem. Ittam az élővizet, olvastam a János evangéliumát, és volt örömöm, és volt békességem. Ez csak 3 hét. Nekem meggyőződésem, hogy a mindenható Isten meg tudja adni ezt bárkinek, akárki, de nem ez a cél, emberek. Nem ez a cél. Nem az a cél, hogy én ne egyek mostantól 20 éven keresztül. Nem ez a cél. Hát akkor mégis miért engedte meg ennek a lánykának, hogy 16 éven keresztül ne egyen és ne igyon semmit. Azért, hogy a hazugságot az agyadban, az agyamban lerombolja, azért engedte meg. Ezért. Mert lehet, hogy nagy éhínség jön, a feketelós éhínség lesz, a búzas, az árpasa, mit tudom én, nem lesz semmi, éhínség lesz. De hogyha Isten gyermeke vagyok, akkor lehet Isten tőlem elveszi az éhséget teljes mértékben. Nem leszek éhes egyáltalán. Szomja sem leszek. Ez a gondviselés. Ha az én lelkem a mennyek országában van, az képes gondoskodni a testről. Jézusnak a lelke a mennyek országában volt, az atyával volt, és a testet feltámasztotta. Hát akkor hogy ne volna lehetséges az, amit ez a lány csinált, hogy 16 éve nem evett semmit. Elmondom most már érdekességképpen, hogy hogy történt. Úgy történt ez a dolog, hogy egyszer csak ugye iskola előtt, reggelen ugye kellett menjen iskolába, és hívták reggelizés, mondta, hogy nem éhes. Nincs semmi étvágya. Tehát egyik reggel arra ébredt az a lány gyermekkorában, hogy nem volt az ég adta világon semmi étvágya. Nem kívánta kaját. Isten elvette tőle az étvágyát teljes mértékben. És 16 éven keresztül nem evett és nem ivott semmit. És elvitték orvosokhoz, felvitték a fővárosba, Addis Abebába, meg elvitték Dubajba. Több napon keresztül vizsgálták, és megállapították, hogy minimum 13 éven keresztül nem evett semmit. Az ő beleiben, az ő gyomrában nem járt étel. Megállapították. A miniszterelnök személyesen kiment hozzá, meglátogatta őt, és ő szervezte ezt meg, hogy akkor vizsgálják őt meg a fővárosban, a kórházban. Megvizsgálták a fővárosban, megvizsgálták Dubajban, különböző helyeken, és megállapították, hogy valóban nem eszik semmit. És azt mondta, hogy de nagyon szerény és nagyon szelíd, tehát nem egy ilyen nagyképű valaki, aki hivalkodik azzal, hogy nem eszik. Nagyon szelíd, aranyos fiatal hölgy. Van egy gyermek egyébként, egy kislánya, aki eszik. Tehát az ő lánya, az ő lányától nem várja, hogy ne egyen. Az ő húga is eszik. A húga azt mondja, hogy a legjobb szakács a világon ő. Mármint ez a nő. Nem kóstolja meg az ételt, hanem ő megfőzi az ételt, de nem kóstolja meg. És mégis a legfinomabb ételt készíti a világon, azt mondja az ő húga. Tehát ő ételt készít az ő húgának, meg a kislányának, kertészkedik, nagyon sokat dolgozik, de nem eszik és nem iszik. És Etiópiában az időjárás nem olyan, mint Gyergyóban, hanem azért ott jó meleg van. Hogy lehetséges az emberek? Ráadásul hívő a lány, tehát ortodox keresztény. Jár templomba, hisz Istenben, és hiszi azt, hogy neki ez így jó. Kérdezik, ez honnét van neki, ez hogy lehetséges? Azt mondta, hogy Isten adta. Egyszerűen elment az étvágya. És kérdezték, hogy közelebb érzi magát így Istenhez, hogy nem eszik. És azt mondja, hogy igen, jót tesz. Jót tesz az neki. És tudja, hogy az embernek is jót tesz, hogyha a böjtölnek, közelebb kerülnek Istenhez. A böjt által. Főképp, hogyha Isten hívja őket böjtre. 16 éven keresztül nem evett, és nem ivott. És él, és dolgozik keményen. És nem vékony, nem csont s a bőr. Még az is hazugság, hogy le kell fogyjon az ember, hogyha nem eszik. Ez is hazugság, emberek. Nem azért hízik meg az ember, mert sokat eszik, hanem azért, mert sok kegyelmet kapott Istentől, és nem oszotta meg embertársaival. Ezért hízik meg az ember. Nem kell, én is különösebben nem fogytam le 3 hét után, tehát nyilván veszettem a súlyomból, de volt erőm, volt jókedvem, ittam egy kicsi vizet, köszönöm szépen, jól voltam. Isten megmutatja, nem ez a lényeg. Azért vette el tőle az étvágyat, hogy azáltal is ugye megtudja a világ, hogy nem ez a lényeg, emberek. Hogyha a lélek tiszta, hogyha a lélek alázatos Istennel szemben, akkor Isten neki tudja őt úgy táplálni, hogy nem is kelljen semmit jóformán. Földi táplálékot. Meg tudja ezt adni Isten az ő gyermekének a nyomorúságba. És le sem kell fogyjon az ember. Persze, hogyha az embernek az agya úgy van beállítva, hogy ja, ha nem ezt, akkor le fogsz fogyni mindent, akkor persze, ez működik is. Hát minden hit által működik. Hogyha beveszem az agyamba, hogy ja, hát nem ettem, akkor most le kell, csontsa bőr leszek, ez működni is fog, emberek. Fog működni. De hogyha tudom, hogyha Isten tőlem elveszi az étvágyat, tegyük fel, nem fogok én sem kajálni, vagy nem fogok inni semmit, akkor tudom azt, hogy nekem van kenyerem. Minden napi kenyerem, lelki tápláléka, és hogyha lelkem táplálva van, akkor a lelkemnek hatalma van a test fölött. Ezt mondja Jézus. A lélek az, ami megelevenít. Nem a puliszka, nem a pityóka, nem a rizs, a lélek, és nem a lencse, és nem a sonkos, a csülök, hanem a lélek az, ami megelevenít. Ezt mondja az Úr Jézus, de ezt ő meg is csinálta. A lelkével megelevenítette a megtört testét, a megölt testét. A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit, az csak jármű, az csak kocsi, emberek. És mégis mi a járművét élünk 20-30 évet, 50 évet, 100 évet, és megyünk a pokolba, mert a járműért éltünk, és nem a lélekért éltünk. Fájdalom a lelkemben. Hallom, látom azt is a lelki szemeim, hogy egyesek ezen röhögnek, azt hiszik, hogy megbolondulta. Valaki ezt nem hiszi. Fáj a lelkem, emberek. Fáj a lelkem, értetek? Mert sokan azt hiszik, hogy ez őrültség, ez hazugság. Közben ez szent igazság. Nem magamtól szólok. Azt mondom, hogy az Úr Jézus is mondott, és amit ő megcselekedett. A lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. Hogyha a lélek tiszta, ha a lélek meg van szentelve az Úr által, akkor az a lélek képes a testet feltámasztani. Ha egy közönséges hülő, egy gyík képes a farkát visszanöveszteni, akkor mennyivel inkább megadja a mindenható Isten az ő gyermekének, az embernek azt, hogy bármi is történik vele, csodát tud tenni, mert a test önmagában nem használ semmit. Maga a gyártó, maga az alkotó meg tudja javítani az autót. Hogyha egy baleset történik, az autó össze van törve, akkor szépen a járműnek a vezetője, hogyha ért hozzá, neki fog és megjavítja az autót. Ezt tette Jézus az ő testével. Amit mi teszünk, amit az autószerelő tesz az autóval, azt tette Jézus az ő testével. Mert hogyha maga a jármű vezető, aki még ráadásul szerelő is, hogyha ő egészséges, ő meg tudja javítani az autót, emberek. Miért olyan nehéz ezt felfogni? Ez maga az evangélium, az örömhír. Hogyha a jármű vezető egészséges, van neki egészsége, és van neki szaktudása, van neki ige a fejében, ugye? Tudása a fejében, meg tudja javítani az ő járművét, az autót. Betört az egyik ablak, kicseréli, vagy mit tudom én. Ütközött, kalapál, kibádogolja, megjavítja. Hogyha a lelkünk egészséges, a testet meg tudja javítani, fel tudja támasztani, emberek. Ezt tette Jézus, ez az evangélium, ez az örömhír, ezt megadja neked is, nekem is, de hogyha mi a szarunkért akarunk élni, nem tudja megadni. Hogyha mi a rothadásért, az enyészetért, a rozsdáért akarunk egyfolytában élni, kárba fog veszni a lelkünk, olyan lesz a lelkünk, mint a hallott dolgok, amikkel folyton foglalkozunk. Ezt mondja a Zsoltáros. Olyanná halottá fog válni a lelkünk, mint a bálványaink. Mint ez a mikrofon, mint ez a telefon, mint ez a számítógép, mint ez az autó, mint ez az ingatlan, ez az a ház. Ezek mind halott dolgok, ezek a mi bálványaink. És mivel erre figyelünk, a mi lelkünk is halottá, tompává fog válni, kárba fog veszni, el fog kárhozni. Olyan nehéz ezt megérteni. A gyermek érti. A gyermekek értik, az egyszerűek értik. A szegények értik. De az okos, intelligens emberek, a művelt, akiket a Google művel, az iskolák képeznek is, a tanárok, az okos emberek képeznek, azok nem értik. Akik az internetről táplálkoznak, azok nem érthetik ezt. A gyermekek, az egyszerűek megértik ezt. De az okos és értelmes és magukat bölcsnek gondoló emberek ezt nem tudják felfogni. Pedig nekik van diplomájuk. Nekik van diplomájuk, és a másnak van örök élete, emberek. Ez ami nem mindegy. Neked mit van? Okosságod a fejedben? A Facebookról, az internetről, iskolából, egyetemről? Vagy pedig örök életed? Mi van neked? Mit van neked? Imé, az ajtó előtt állok és zörgetek, ezt mondja az Úr Jézus. Ha meghallod az én szómat és beengedsz, bemegyek hozzád és veled vacsorázok. Megkötözöm a hatalmast, a hatalmas hazugságot a fejedben megkötözöm, az ördögöt az agyadban megkötözöm. És kirabolom az ő kincseit, az ő hazugságot, ki fogom haigálni a szívedből, de ha te ezt nem kéred, erőszakkal ezt nem fogom megcsinálni. Ezért van veszélybe a modern ember lelke, mert sem az Úr Jézus, sem az Úristen erőszakkal nem fog senkit sem megtisztítani, sem engem, sem téged, ha te ragaszkodsz továbbra is a kezeid csinálmányaihoz, azt tiszteled az élő Isten szava helyett, kárba fogsz veszni, holttá fog válni a lelked, el fog torzulni a lelked. Ez fog történni. Ha pedig beengeded a dicsőség királyát, erővel és hatalommal bemegy, és lefoglalja a házat, a szívedet lefoglalja teljes mértékben, és átformál, és átalakít, és kihaigálja a rozsdázó kincseket, a földi kincseket, és hozza helyette a mennyei kincseket, és bevisz téged a munkába, elvisz munkába, az aratásba, a szőlőbe, és mennyei kincseket fogsz kapni, és osztogatni embertársaidnak, és ez a bizonyíték annak, hogy meg vagy váltva, mert van örömöd arra, hogy dolgozz az aratásban, a szőlőben, és mennyei kincseket szerezz, és osszál szét az emberek között, hogy minél több ember megkapja ezt a hatalmas ajándékot, legyen örök élete, az Atya jelenlétében, erre hív a mindenható Isten, az Úr Jézus szavai által, igen vagy nem, ez a kérdés. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!